Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Konfirmandusaink keresztelésére készülve énekeljük 412. számú énekünk második versét, mely így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most Máté evangélium a végéről azokat az igéket olvasom, amelyben Jézus megparancsolta számunkra a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, melyekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarod-e, hogy a Szentkeresztség által tagja legyél a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, hangos szóval feleld, akarom. Azt kérdezem másodszor. Ígéred-e, hogy mindent megteszel azért, hogy megismerd a mi Urunk Jézus Krisztust, és készen vagy erről vallást tenni a gyülekezet színe előtt is a konfirmációban? Ha igen, hangos szóval feleld, ígérem. Most tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában mi Urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada. Felméne a mennyekbe. Ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el, könyörögjünk együtt eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, magasztalunk ezeknek a drága fiataloknak az életéért. Köszönjük, hogy megőrizted, és elvezetted őket útjukon egészen idáig. Köszönjük hittan oktatóik közöttük és értük való hűséges szolgálatait. Különösen is azokat az ígéket köszönjük, amelyeket rajtuk keresztül mondtál és írtál a szívükbe. Áldunk, Urunk, azért is, hogy ma olyan fiatal testvéreket keresztelhetünk meg, akik melletted és a te egyházad mellett való tudatos elköteleződésre, a konfirmációra készülnek. Kérünk, vigyázz rájuk továbbra is. Őrizd meg őket a gonosztól. Szereteted, győzze le félelmeiket, te magad munkáld, hogy tudjanak továbbra is hozzád egyre közeledő életpályán haladni egészen a Krisztus Jézussal való személyes találkozásig. E kislány szülei és keresztszülei pedig, ha tudják keresztény szemlélettel, türelemmel és szeretettel nevelni és vezetni Katát. Kérünk, Urunk, áld és szenteld meg azt, amit most cselekszünk Jézus Krisztus nevébe. Amen. Mondd a te keresztnevedet, hasd meg a fejedet. Zalán, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Mondd a keresztnevedet, hasd meg a fejedet. Jenő, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Mondd a nevedet. Katalin Mária, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Közeledjetek az Istenhez, és az Isten is közeledni fog hozzátok. Amen. Foglaljunk helyet. Ti is, gyerekek, foglaljatok helyet. ...823. számú énekünket keressük ki, és énekeljük mind az öt versével. A 823. számú énekünk első verse így kezdődik. Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengere. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom Márk evangéliumából, az evangélium 10. részéből, a 13-tól a 16-ig terjedő igeversekből. Eképpen. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, tudnilik Jézushoz, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Amen. Kedves testvérek, Istenünk az ő ígéjében szólal meg, és szólít meg bennünket, és várja, hogy feleljünk. Gyertek, tegyétek ezt, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk együtt így. Szerető mennyei, édes atyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk hosszú tűrésedért, jó voltodért és gondviselésedért. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is kirendeltél minden szerinted való szükségeset számunkra. Köszönjük az igét, amelyet olvashatunk, és amelyet hirdetsz számunkra azért, hogy hozzád térjünk, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Szeretnénk, ha ez a mai ige hallgatás meggazdagíthatná az életünket, ha a te szent igéd nem szólna köztünk hiába. Segíts ebben nekünk, Jézus Krisztus! Kérünk most betegeinkért, a magányos testvérekért, megfáradottakért. Könyörgünk, hogy adj nekik gyógyulást, megerősödést, és olyan testvéreket, akik meglátják és megszólítják a bajba jutottat, az egyedül lévőt, az özvegyet és az árvát. Könyörgünk azokért, akik az elmúlt héten álltak meg kedvesük sírja mellett, és búcsúzniuk kellett. Vigasztaló Szentlélek, kérünk, adj gyászoló, emlékező testvéreinknek erőt, reményt és megnyugvást, vigaszt és hitet a feltámadott élő Jézusban. Jöjj, Szentlélek, Isten, légy közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésének meghallására készüljünk 714. számú dicséretünk első versének éneklésével. 714. számú énekünk első verse így kezdődik. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. Az igehirdetés alap igéjét olvasom a már olvasott szakaszból, Márk evangéliumából, a 10. részből, a 14. igeversből eképpen. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Amen. Kedves testvérek, a Jézus korabeli Izraelben gyakori és kedvelt szokás volt, hogy a kisgyermekes szülők köztiszteletnek örvendő tanítókhoz vitték az ő csemetéiket, azért, hogy ezek a lelki vezetők megáldják őket. Az áldás érintéses gesztuson keresztül történt, imádság foglalt a keretbe, és áldó igét, szavakat mondtak hozzá ezek az emberek. Hasonló módon ahhoz, mint ahogy néhány perccel ezelőtt láthattátok, hogy hogyan, miképpen áldottuk meg a mai keresztelős fiataljainkat. Márk itt érintést említ, azonban amikor Jézus által való megérintésről van szó az evangéliumokban, az egyben a gyógyító csodák szakkifejezése is. Ahol ez a szó szerepel, ott többnyire valamiféle Jézus által való erőközlés történik az érintés által. Amikor hozzáér a vak szeméhez az Úr Jézus, tudjuk, hogy a vak látó emberré lesz. Azaz, ez a fajta érintés Isten hatalmára utal. Látjuk az evangéliumokból, hogyha Jézus megérint valakit, az Isten megmentő, gyógyító, szeretetének áradó erejét akarja elmondani az evangélium, ami megérkezik akkor Krisztus által egy ember közelébe. Kedves testvérek, ebben a rövid történetben látunk gyermekeket, szülőket, tanítványokat és Jézust. Figyeljünk rájuk ebben a sorrendben, mégpedig egymáshoz való viszonyulásukban. Felolvasott ige szakaszunk nem sokkal Jézus Krisztus halála előtt történt. Az Úr 3 éves tanítói szolgálatának a végéhez közeledik. Ekkor éppen Júdea határában jár, és mint híres neves férfi, köztiszteletben áll, hatalmas tömeg követte, prédikált az emberek előtt, majd mikor véget ért ennek a hosszú, mély lélegzetvételű tanításának, a tanítványai félrehívták. És amit hallottak, azzal kapcsolatban kérdezni kezdték Jézust. És amiközben oktatta az ő tanítványait, akkor történik, hogy amit olvastunk, hogy ekkor kisgyermekeket vittek hozzá. Kedves testvérek, hogy pontosan hány gyermeket vittek Jézus, hogy pontosan kik voltak ezek a szülők, ezt nem írja le a Biblia, ezt nem tudjuk. Azonban a döntő az, hogy ezeket a gyerekeket oda vitték az Úr Jézushoz. Világosan kiderül a szövegből, hogy nem oda küldték Jézushoz ezeket a kisgyerekeket, hanem oda vitték. Azaz, a szülők is velük együtt mentek Jézushoz. Számukra ez volt a természetes. Kedves testvérek, nagy örömünk az, hogy idén sok iskolai hittan oktatásból a gyülekezetünkbe kerülő fiatalunk konfirmál. Nagy öröm és hála ez, hogy itt vagytok. Nagy örömünk az, hogy sokan már az iskolai hitoktatásból kerültek közel az egyházhoz, és hogy itt vagytok. Bizonyára sokótokkal történt az, hogy otthon azt mondták nektek a szüleitek, amikor szóba jött például a konfirmáció, hogy menjetek nyugodtan az egyházhoz, menjetek nyugodtan az egyházba, keressétek fel azt a gyülekezetet, ahonnan a hitoktatótok érkezett. Hallgassátok az igét, konfirmáljatok le, az egyháznál jó dolgokat fogtok hallani, szilárd erkölcsi arapra fognak nevelni benneteket, egy általános műveltséget is kaphattok. Szóval az egyházban jó helyetek van. És ha a szüleitek ezt mondták, ha erre bíztattak, jót mondtak nektek, mert mindez igaz és helyes is. Azonban, kedves szülők, akik közül ma sokan itt vagytok, mennyivel több annál, ennél a bíztatásnál az, ha ti magatok is eljöttök a gyermekeitekkel Isten házába. Ha nem csak bíztatjátok őket, hogy menjetek oda, drága gyermekeim, hanem ti magatok is velük jöttök. Mert a templomba eltöltött idő, akármi helyett is választjátok azt, sosem elvesztett, hanem mindig megnyert idő lesz a számotokra is. A templomba eltöltött idő, bármi helyett is történjék, amit tervezne esetleg az ember vasárnap délelőtre, sosem elvesztett, hanem az életem szempontjából megnyert idő lesz. A történetben bölcs szülőket látunk, akik Jézushoz viszik gyermekeiket. Ők is velük mennek. Előrelátó bölcs édesapák, édesanyák voltak, akik azzal a céllal vitték oda Jézushoz a csemetéiket, hogy Jézus megáldja őket. Ugye elgondolkoztam, hogy egy szülő ettől a híres neves Jézustól, akinek annyi csodáját hallhatták már, hiszen a szolgálata vége felé van ekkor Jézus. Mennyi minden egyéb fontosat, egyébként fontosat kérhetett volna az Úrtól? Ezek a szülők sok minden mást, egyebet kérhettek volna az Úr Jézustól, de ők azzal a céllal viszik oda, hogy Jézus megáldja az ő gyermekeiket. A legfontosabb bért vitték hozzá a gyermekeiket, hogy Jézus védelme, szeretete, az ő erői áradjanak az életükbe, azaz, hogy áldott emberek legyenek. Annyiféle embert átkozni, sorvasztani, tönkretenni, erő hatja át a gyermekeinket a 21. században. Akkor is így volt. Milyen jó, hogy ezek a bölcs szülők áldásért vitték oda Jézushoz a gyermekeiket. A következő generáció tagja, a holnap felnőttjei voltak Jézus ölelő szeretetében. Testvérek, hogy milyen lesz Európa holnapja? Hogyan formálódik a magyarság 21. századi történelme? Az döntően függ attól, hogy Jézus Krisztus szellemi, lelki, erkölcsi értelemben érintheti-e a következő generáció tagjait, azaz a gyermekeinket, az unokáinkat. Odafér-e a lelkükhöz mindaz, amit ő képvisel és ő hozott erre a világra? Döntő kérdés, hogy a keresztény hit, szellemiség, erkölcsiség meghatározhatja-e majd a kultúra, az oktatás, a gazdaság, a politika szereplőinek gondolkodását, vagy nem? Minél több Jézus által tanított, nevelt, vezetett ember kerül döntéshozó pozíciókba, annál inkább bízhatunk egy reményteljes, egy élhető, egy értelmes holnapban. A legtöbb, amit szülőként tehetünk, hazánkért, Európáért, a holnapunkért, az az, hogy hittel Jézus áldó, védő kezeibe ajánljuk és adjuk a gyermekeinket, az unokáinkat, az utódokat. Testvérek, éppen 10 esztendővel ezelőtt, 2013. szeptember 1-jével indult Magyarországon a kötelezően választható hittanoktatás az 1. és 5. osztályba felmenő rendszerrel. Az ő gyümölcseik, ennek a döntésnek a gyümölcsei ülnek itt. Ezek a fiatalok is így kerültek be a hittanoktatásba. Mi történt ebben a gyorsan leperdült 10 esztendőben? Én azt gondolom, hogy a történelmi felekezeteknek, köztük a magyarországi református egyháznak is, jó volna így 10 év elteltével végig gondolnia és számot adni arról Istennek, hogy hogyan sáfárkodtunk ebben a 10 esztendőben. Jól sáfárkodtunk-e a lehetőségünkkel? Mert hála Istennek bizalom volt a szülők részéről felénk. Több 10 000 gyereket irattak be, református hittanoktatásra is. De vajon hol vannak ma a 6-8-10 évvel ezelőtti hittanosaink? Egyháztagok lettek? Beépültek egy-egy református gyülekezetbe ezek a fiatalok? Ma már fiatal felnőttek adott esetben? Legalább lekonfirmáltak? Hány gyereket vesztett el az egyház az úton, ebbe a 10 évbe. Kedves testvérek, elétek azért hozom ezt a kérdést, pont ugyanúgy, ahogy 10 évvel ezelőtt elétek hoztam, és ugyanazt fogom most elmondani, mert arra akarlak benneteket kérni, akik felelősen gondolkodó keresztények vagytok, hogy imádkozzatok a hittanoktatásért. Az egész holnapunk egyik legfontosabb, döntőbb kérdése, hogy mi lesz, hogy mi történik a hittanórákon, és mi lesz a hittanoktatással. Arra akarlak bátorítani titeket ismét, hogy imádkozzatok a hittanra beiratott gyerekekért, és azokért a katehétákért, akik oly nagy hűséggel, és sokszor nagy áldozatok, sokszor nagy ellenszélben is, és nagy áldozatok árán nevelik, vezetik és tanítják a gyerekeinket, hogy általuk is Isten szent lelke, Jézus maga érinthesse, gazdagíthassa a gyerekeinket. Milyen jó, hogy amikor végignézünk konfirmandusainkon, tudjuk, hogy a többség már az iskolai hittan oktatásból került ki, azaz az élő hitű hittan oktatóink, szolgálataink keresztül kaptak szellemi-lelki érintéseket. Hála érte az élő Istennek. Kedves testvérek, a történetbeli szülők jól döntöttek, mert Jézushoz vitték legféltettebb kincseiket, gyermekeiket. A tanítványok azonban, mondhatom az egyház képviselői, rájuk szóltak. És könnyen megfedhetjük őket, hogy hogy lehet ilyet tenni, de azért azt hadd mondjam el, hogy Jézus idejében a gyereknek eleve nagyon csekély volt az értéke, a jelentősége. Lenézték őket, mert a kicsik még nem ismerték, és nem tarthatták meg a törvényt. És úgy gondolkoztak a korabeli tanítók, így is tanították a népet, hogy aki nem tartja meg a törvényt, nem léphet be Isten országába. A tanítványok ebben a szemléletben nőttek fel maguk is. Aztán az is igaz, hogy ezek az édesanyák megzavarták a tanítványok Jézussal való bensőséges beszélgetését. Ugye úgy kezdődik a szakaszunk, hogy ekkor, mikor? Akkor léptek oda a gyermekeikkel ezek az édesanyák, amikor éppen beszélgettek volna Jézus és a tanítványok egy fontos dologról. Hát mit alkalmatlankodnak itt ezek az anyukák a kisgyerekeikkel? És valóban a világ megváltójának nem sokkal a halála előtt, vajon nem túl jelentéktelen néhány anya a kisgyermekével? Van ideje, szellemi, lelki ereje, egy végig tanított, dolgozott nap után megállni és foglalkozni velük? Velük és a karon ülő kisgyermekeikkel? Igen, van. Kiderül a történetből, hogy Jézus nem rájuk haragszik meg, hanem a saját tanítványait dorgálja meg. Megszidja őket, mert úgy vélekednek, úgy viselkednek, mint akik semmit nem értettek meg az előző 3 évi tanításából Jézusnak. Mert úgy reagálnak és viselkednek, mint akik nem értik Isten országának a titkát, amit pedig nekik jelentett ki a legtöbbször. Mert a tanítványok odaállnak, Jézus és a kisgyermekek, Jézus és a kisgyermekes családok, Jézus és a holnap egyháza közé. Mekkora tévedés! És Jézus ingerülten, haragra gerjedve reagál. Nem az édesanyákat és a karon ülőket szidja meg, hogy ne zavarjatok, hanem az egyház képviselőit. Ti vagytok útba, köztem és a gyermekek között, ebben a pillanatban. Testvérek, a tanítványok tudatlanságukba tették ezt. Azonban mindig voltak, és ma is vannak, akik nagyon tudatosan állnak oda a kereszténység és az ifjúság közé. Akik nagyon tudatosan állnak oda Jézus Krisztus, aki érinteni, tanítani, nevelni akarja az ifjúságot és a gyerekek közé. Óriási erőket mozdítanak sokan azért, hogy amit Jézus mondott, hogy engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, véletlenül se valósulhasson meg az életbe. Felsorolhatatlanul sokféle módon és eszközzel dolgoznak azon, hogy a kereszténység lehetőleg ne hathasson az emberek gondolkodására, és pláne ne a gyerekekére, hiszen ők a jövő, hiszen ők a holnap. A vezető nyugati gazdasági és politikai elitek, számos keresztény ellenes civil szervezet, a liberális médiavilág, az LMBTQ mozgalom, és sokáig sorolhatnám. Szembe mennek a keresztény érték és normarendszerrel, föl akarják számolni azt, miközben ténylegesen is
ezen a szellemi, lelki harcon túl is messze a legüldözöttebb felekezet, a legüldözöttebb vallás, a kereszténység. Testvérek, sokan nem tudják, hogy az összes üldözött vallás közül a keresztények vannak a legnagyobb számarányba kitéve a támadásoknak. 80%-os arányban keresztényeket támadnak és gyilkolnak a világban. Szellemi és fizikai támadás, üldözés zajlik a kereszténységgel szembe. Lenne dolgunk bőven, igaz? Tán neked is. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Kedves testvérek, megdöbbentő lehetett mindenki számára, hogy Jézus egy gyermeket állított példaként oda, ebbe a szituációba eléjük, mindenki elé, akik ott voltak Jézus körül, és ezek a mondatok. A tanítványok is úgy gondolták, hallották ott a hegyi beszédbe Jézustól, hogy bejutni Isten országába, az nagyon komoly dolog. Oda nagyon nehéz bejutni. Egy kisgyermeknek biztos lehetetlen. Aztán a zsidó törvényvallás azt tanította az embereknek, hogy az Isten országába csak azok juthatnak be, akik megtartják a törvényt. Egy kisgyermek erre képtelen. Tehát eleve nem juthat oda be. Ők úgy gondolták, hogy a kimagasló erkölcsi élet, ami a törvényből következik, besegítheti az embereket Isten országába. Csak a jó hívő, a komoly vallásos részesülhet Isten országába és királyságába. Erre Jézus odaállít eléjük egy pici gyereket, akit eleve lenézett az a társadalom. Mert Jézus azt akarja megértetni az emberekkel, hogy az Isten országába való bejutás nem az emberi teljesítménytől függ, hanem Isten szeretetének az elfogadásától. Ezért keres egy olyan embert ott abba a tömegbe, aki kiszolgáltatott, akinek nincs semmije. Ezért ugyanis az a kérdés, hogy ki az, aki képes elfogadni Isten szeretetét. Hát Jézus programja nem erről szólt. Nem ezen háborodott föl a kora vallásos elitje? Jézus programja arról szólt, hogy ő az elnyomottakhoz, lenézettekhez, a szegényekhez, a bűnösökhöz és a sírókhoz jött. Isten éppen azokat keresi, akik fogékonyak az ő világára. És minél nagyobb, tekintélyesebb, hatalmasabb, erősebb és büszkébb egy ember, annál kevésbé besegíthető Isten országába. Nem véletlenül, hogy ezután majd a gazdag ifjúról szóló történetet hozza mind a három evangélium. Egy gazdag fiatal, aki azt gondolja, hogy megszolgálhatja az Isten országát. Uram, szeretnék bejutni a te országodba, mondja Jézusnak, ez a gazdag fiatal. Rendben van, tartsd meg a törvényeket, mondja neki Jézus. Uram, kora ifjúságomtól megtartottam. Rendben van, gazdag vagy, add el akkor a vagyonodat, és gyere, kövess engem. És életed lesz itt a földön, és bővölködni fogsz a mennybe. De mert gazdag volt, ezért szomorúan elhagyta Jézust. Jézus nem véletlenül egy szegényt, egy lelki szegényt, egy gyermeket állít oda mindenki elé, elénk is. Azt akarja elmondani, hogy ahol a gyermek van, a felnőttnek oda kell eljutni. Azt mondja Jézus, ilyeneké a mennyek országa. Kisgyermekek mind bemennek Isten országába, de a felnőttek semmiképpen sem mennek be, ha nem úgy fogadják Isten országát, mint a kisgyermekek, akiknek nincs semmiük. No, de nézzük csak, miért is mennek be a kisgyerekek országába? Miben példa pontosan egy kisgyermek? Milyen van, ami a felnőttnek tán már nincs? Kedves testvérek, egy kisgyermek rendületlenül bízik a szüleiben. Ott él édesapja és édesanyja iránt az ős bizalom. Ahhoz nagyon sok bűnt kell elkövetni egy gyerek ellen, hogy azt elveszítse. Ott él az ős bizalom. Mindent a szüleitől vár, és szabad szívvel mindent elfogad egy kisgyerek a szüleitől. Szabad a szíve, sőt, igényli, természetesen igénynek tartja a szeretetet, és el is fogadja, mert bízik benne, hogy a szülei a jót és a legjobbat gondolják adni neki. És nem gondolkozik azon, hogy ha kapok valamit, mivel kell majd nekem ezért fizetnem. Mi így gondolkozunk már, mibe fog nekem kerülni az, hogyha ő ad nekem valamit. Mi lesz ebből így, mivel fogok tartozni, hogy fogom kifizetni, hogy fogom megszolgálni, hogy fogom megdolgozni. Gyanús ez, gyanús. Mi ilyenek vagyunk. De a gyerek nem ilyen. Természetesnek veszi az ajándékokat, és elfogadja, és nem töri a fejét azon. Mit kéne nekem cserébe adnom? Mit mond Jézus? Az ilyeneké. Nem azt mondja, hogy a kisgyerekeké, azt mondja, az ilyeneké. Az Isten ország. Akiknek a szívében ilyen bizalom van az apjuk felé. Akinek az Isten felé ilyen bizalom van a szívébe. Az lesz embergyermeke, fia vagy leánya az élő Istennek. És annak az országnak az állampolgára. A kisgyermek bízik az édesapjában, az édesanyjában, azaz hisz neki és hisz benne. Aztán a kisgyermek nem akar a szüleitől független életet élni. Ezt se tudja képzelni, hogy az mi lenne. Függeni akar a szüleitől. Vajon mi mennyire akarunk függeni az Istentől? És a kisgyermek sokáig vakon elhiszi azt is, amit a szerető szüleim mondanak neki. Mit mond Jézus? Az ilyeneké Isten országa. Hogy amit Isten mond neked, ha vakon elhiszed, utad van oda. Mert akkor azt jelenti, hogy bízol a te gondviselő mennyei atyádba. Az ilyeneké az örök élet. Azt mondja Jézus, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba. Az Isten királyságába az mehet be, aki mindent Istentől vár, és Istentől mindent elfogad, legfőképpen az ő szeretetét. Legfőképpen az ő szeretetét. Te el tudod fogadni Isten szeretetét hittel. Te el tudod fogadni. Ha igen, akkor utad van Isten országába. Kedves testvérek, befejezem azzal, hogy ebből a történetből az is kiderül, hogy Isten országába való bejutás egészen Jézus Krisztus személyéhez van kötve. Nem lehet máshogy bejutni Isten országába. Se a jó vallásos, se az erkölcsös ember, se a magát jónak vélő ember nem megy be Isten országába. Mert az Isten országába való belépés egyedül Jézus Krisztus személyéhez kötött. Azt mondja a János evangéliumban Jézus, senki sem mehet az atyához, csak is én általam, mondja ő. Nincs út Isten országába, csak a Jézusba vetett élő hiten keresztül. De általa van. Aki Jézushoz megy, mint azok a szülők a kisgyermekeikkel, az juthat be Isten országába, mert Jézus mondja, aki én hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. Kívánom, hogy menj ehhez az élő Jézus Krisztushoz, hittel és gyermeki bizalommal. Amen. Eszünkbe jut, ahogy figyelünk erre a történetre, Úr Jézus, az, hogy te hogyan voltál a te atyáddal való kapcsolatodban. Olyan jó, hogy megírták az evangéliumok, hogy te Abbának szólítottad őt, a mennyei atyát, apácskának, apukámnak, édesatyámnak. Olyan mély szeretet, olyan mély tisztelet, olyan mélységes összekapcsolódást jelent ez a szó, hogy Abbá. Köszönjük, hogy leírattatott számunkra. Amikor a saját szívünket, életünket nézzük, különösen mély pontjainkon, azt látjuk, szerető mennyei édesatyánk, hogy oly távol tudunk tőled lenni, hogy nem érezzük azt, hogy te lennél a mi szerető mennyei édesatyánk, hogy oly könnyen elszakadunk tőled. De nagyon köszönjük ezt a történetet, amiből azt látjuk, hogy szülők odavitték az ő gyermekeiket Krisztushoz. És köszönjük, hogy ugyanígy mi is felnőttként, fiatalként vagy gyerekként oda mehetünk hozzád, Jézus, hogy te pedig minket az atyához vezess. Atyánk, azt tudjuk, hogy milyen tőled távol élni, vagy miket szoktunk mondani, gondolni és tenni. Szeretnénk megtudni, milyen az Jézus áldottaiként élni, beszélni és cselekedni, hogy az élet szépüljön és emelkedjen, gazdagodjon és tisztuljon mindenek előtt bennünk, és aztán általunk, körülöttünk is. Köszönjük a hűséges tanításodat, hogy érintgetsz bennünket az ígéken keresztül, ahogy tetted ma is. És bízunk abban, Urunk, hogy úgy van, ahogy énekeltük, hogy a te igéd nem szólt hiába. Ha így van, ha így lesz bennünk, légy azért áldott, atyánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjátok az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon, mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az irat terjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Szerdán este 7 órától kóruspróba lesz. Csütörtökön délelőtt 10 órától bibliaórát tartunk, 17 órától hittan órákat mindhárom csoportban. Pénteken 17 órától Agnus, 18 órától Juvenis ifi óra lesz, 18.30 órától ima órát fogunk tartani. Szombaton délelőtt 10 órától konfirmációi óránk lesz. Vasárnap délelőtt 10 órától istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Április hónap utolsó vasárnapja következik. Kialakult rendünk szerint az istentisztelet előtt egy új éneket fogunk megtanulni. Kérem a testvéreket, hogy aki szeretne egy új éneket megtanulni az új református énekeskönyvből, 9 óra 50 percre legyen szíves ideérni. Ma 11:30-tól a kórus próbál majd. Kérjük testvéreinktől, hogy akik tehetik, adójuk 1%-ával támogassák kapunyítás közhasznú alapítványunkat. Minden nyáron ebből a felajánlásból is támogatjuk, fizetjük a nyári táborainkba menő gyermekeink, fiataljaink költségeit. Az adóbevalláshoz szükséges információkat megtaláljuk a honlapunkon, ennek címe www.pkre.hu. És kérjük, ne felejtkezzünk el húsvéti hála áldozatunkról sem, amelyet az úrasztala elé kitett gyűjtőládába helyezhetünk el. Minden adakozást, adományt hálásan köszönünk. Hirdetem, hogy május 1-e hétfő és 6-a szombat között karbantartó hetet tartunk Urkuton, így készülve a nyári táborokra is. Férfiakat és nőket egyaránt várunk. Akik e-mailben nem kaptak értesítést, de jönnének segíteni, április 25-éig, azaz jövő hét keddig jelentkezhetnek még hetünkre a lelkészi hivatalba. Akinek a héttel kapcsolatban volna kérdése, Brandenburg Sándor főgondnok urat keresheti, vagy hetünk főszervezőjét, Bola Gábor jegyző presbiter testvérünket. Gyászoló család érkezett közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Hoppálné Kun Terézia testvérünket, aki 79 esztendőt élhetett közöttünk. Teréke gyülekezetünk és asszonykörünk több évtizeden át hűséges tagja volt. Építész tervező mérnökként meghatározó szerepet játszott az 1991 és 93 közötti templom bővítési munkákba, később a gyülekezeti termek átépítésének, tetőtér beépítésének tervezői feladatait is ő vállalta és végezte el. Terike szolgálatai nagy segítséget jelentettek egyházközségünknek, az ezekben az esztendőkben átélt események pedig személyes és hitéletének növekedése szempontjából életre szóróan meghatározókká lettek számára és egész családja számára. Gyermekei, unokái, veje ma is a gyülekezetünk aktív tagjai. Kegyelmes Istenünk adjon erőt és vigasztalást a hátamaradott gyászoló testvéreknek. Az Úr Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? És végül hirdetem, hogy most az Isten tiszteletet követően konfirmandus szülői megbeszélést fogunk tartani. Kérem konfirmandusainkat és szüleiket, hogy a kivonulás és egy kis szellőztetést követően legyetek kedvesek visszafáradni ide a templomba a megbeszélésünkre. Záró énekünket keressük ki. Ez a 290. számú ének lesz. 290. számú énekünk első és negyedik versét énekeljük. A 290. számú énekünk első verse így kezdődik, vezess Jézusunk, véled indulunk.